Ez a Híradó vasárnap este. Acél Anna vagyok, jó estét kívánok! A fővárosi Szentgellért tér nagy részét elárasztotta a víz egy közeli utcában történt csőtörés miatt. Egy 6 éves kislány és egy 10 éves kisfiú halt meg az éjszakai buszbalesetben az M7-es autópályán. 38,8 fokkal ma a Bács-Kiskun megyei Bugac volt az ország legmelegebb pontja. Ma este dől el, az olasz vagy a spanyol foci csapat viheti hazad 4 évre az Európa-bajnoki kupát. A fővárosi Szentgellért tér nagy részét elárasztotta a víz egy közeli utcában történt csőtörés miatt. Nem sokkal 6 óra előtt a téren volt olyan rész, ahol térdig ért a víz, az MTI tudósítójának beszámolója szerint. Egy nagy átmérőjű vezeték repedhetett el. A víz elöntötte a Bartók Béla út és a Szentgellért tér egy részét, és onnan ömlik át a Budafoki útra. A 4-es metró építkezési területére is befolyt. A Gellért téren ott van tudósítónk Balázs Árpád. Szervusz Árpád, sikerült már elzárni a vizet?
Szervuszok, jó estét kívánok! Hát igen, most már a vízmű munkatársai elzárták a vizet, tehát most már sehonnan nem folyik a víz, de a Bartók Béla körút és a környező utcák tele vannak hordalékkal, sárral. A villamos közlekedés megállt, nagyon sok a rendőr, a tűzoltó a környéken. A tűzoltók, a rendőrök szinte senkit nem engednek haza. A házakból most is folyamatosan szivattyúzzák a vizet. A vízmű munkatársai azt mondták, hogy mintegy 1000 mm-es átnyomó cső törhetett el, ami nem tudják pontosan, hogy mi okozta a műszaki problémát. Azt is mondták még, hogy a helyreállítás vélhetően napokig eltarthat, és nem tudják pontosan, hogy mikor végeznek a munkálatokkal. Beszéltem helyiekkel, akik azt mondták, hogy a víznek akkora ereje volt, hogy több autót magával sodort, és hát arra ment, ahol utat talált magának, így a Szentgellért téren épülő 4-es metró állomásába is befolyt.
Balázs Árpád jelentkezett a csőtörés helyszínéről, köszönjük szépen. Egy 6 éves kislány és egy 10 éves kisfiú halt meg az éjszakai buszbalesetben. Az M7-es autópályán hátulról ment neki egy román kisbusznak egy magyar. A két román kisgyerek életét már nem tudták megmenteni. A strádát órákra lezárták. Ezen a hétvégén ez már a 3. súlyos baleset a magyar autópályákon. A hőség és a szabadságok miatti nagy forgalom miatt mindenkit óvatosságra intenek a rendőrök.
Hátulról ment neki a piros, román rendszámú mikrobusznak a magyar kisbusz. A román jármű hátulja teljesen összenyomódott. Összesen 8-an ültek a buszban, valószínűleg leghátul a két kisgyerek, egy 6 éves kislány és egy 10 éves fiú. Az ő életüket már nem tudták megmenteni. Éjjel még sötétben történt a baleset Siófoknál, az autópályát több órára lezárták, a helyszínen és kora reggelig tartott. De az okokról még nem tudnak biztosan a rendőrök.
Hajnalban 1 óra 5 perccel történt ez a halálos kimenetű közlekedési baleset az M7-es autópálya Nagykanizsa felé vezető oldalán. A rendelkezésre álló információk alapján annyit tudunk elmondani, hogy egy román felségjegyzésű kisbusz haladta külső forgalmi sávban. Ezt utolérte egy magyar rendszámú kisbusz és hátulról neki ütközött.
Azt is vizsgálják, hogy a román kisbusz fékezett valamiért hirtelen, vagy a mögötte érkező magyar busz vezetője hibázott, esetleg elaludt. A román buszban 6-an, a magyarban összesen 4-en sérültek meg, egy kivételével mindenki súlyosan. A környék több kórházába vitték őket a mentők.
12 sérült szenvedett a különböző sérüléseket, 2-t idehoztak a kórházunkba, egy férfi, egy román állampolgárságú férfi és egy ismeretlen nevű hölgyet. A többieket úgy tudom, hogy Kaposvárra, Fehérvárra és Veszprémbe vitték.
A román buszban vendégmunkások utaztak, Olaszországba tartottak éppen. A rendőrök arra figyelmeztetnek, hogy az autópályákon a következő hetekben is az átlagosnál erősebb lesz a tranzitforgalom, mert az Európa nyugati felén élő török, román, bolgár és szerb vendégmunkások nagy része Magyarországon keresztül utazik haza, illetve a nyári szabadság végén vissza Nyugat-Európába.
Jobban vannak a tegnapi röszkei tömegbaleset sérültjei, de három török kisgyerek állapota még mindig súlyos, még hetekig kórházban kell maradniuk. A hétvégén több halálos baleset is történt az utakon. Orvosok szerint ennek a rendkívüli hőség is oka lehet. A vezetők ugyanis figyelmetlenebbek és felelőtlenebbek a melegben.
Röszkei határátkelő szombat délelőtt a baleset után. Az autó, amely a kocsisor legvégén állt, a felismerhetetlenségig összetört, amikor a kamion belerohant és nekilökte az előtte álló másik 10 autónak. A török kamionsofőr valószínűleg elaludhatott a volánnál, ezért nem vette észre a kocsisort. Egy ember meghalt, 9 megsérültek, köztük 3 fiatal, ők hetekig kórházban lesznek.
A gyermeket megműtötték, állapota stabilizálódott, és fölépülése azonban több hetet is igénybe vesz. A másik két gyerek is csonttörést szenvedett, az egyiküknek a mája is megsérült. Őket is megműtötték, állapotuk stabil.
Több súlyos baleset is történt a hétvégén. A 48-as főúton Halápp és Debrecen között 2 autós ütközött frontálisan. A vétkes jármű sofőrje a helyszínen meghalt. Az M7-es autópálya Fejér megyei szakaszán 6 ütköztek össze, magyar, szlovák és olasz rendszámú autók. Itt 3 sérültek meg, a mentés idején legalább 10 kilométeres dugó volt a strádán. Szakemberek szerint az elviselhetetlen hőség is hozzájárul a tragédiákhoz, hiszen a kánikulában az emberek ingerültebbek, a reakció idejük pedig megnyúlik.
Vágyattabbak, aluszékonyabbak, fáradtabbak az emberek, nem tudnak úgy koncentrálni. Ez ugyanúgy vonatkozik a munkavégzésre, amennyire vonatkozik a közúton történő közlekedésre. Tehát nagyon-nagyon oda kell mindenkinek figyelni.
A nagy melegben vezetés közben is fontos az állandó folyadékpótlás, a hosszabb utakon pedig legalább 2 óránként érdemes megállni pihenni.
3 halálos vízibaleset is történt az országban. Siófokon valószínűleg felhevült testtel ugrott a vízbe egy vízibicikliről egy 2 gyerekes apuka, ez okozta a halálát. Révfülöpön egy 11 éves holland kisfiú fulladt meg. Szigetszentmiklóson pedig egy 15 éves fiú halt meg, miután elsodorta a Duna.
Láncba állva kerestük a kisfiút oda-vissza a Nádastól egész idáig a strandig.
Ezen a területen a Révfülöpi napfénykemping strandján ment be a vízbe az ikerpár. Az édesanyjunk a partról figyelte őket. A hullám elsodorta a gumimatracukat, ezért az egyikőjük utána ment, de a Nádasnál elmerült.
Ma úgy tűnt, hogy visszajön a vízből, és elsüllyedt. 2-szer ki tudott jönni, 3-szorra már nem. És akkor rohantunk, hogy valahogy segítsünk.
A strandi mentők és a vízimentő szakszolgálat 3 csónakkal kezdte meg a mentést, de a kisfiú olyan sokáig volt a vízben elmerülve, hogy már nem tudták megmenteni.
A gyermek megtalálása már körülbelül 2 órával az eltűnés után történt, tehát teljesen reménytelen volt.
Ez már a Balaton déli partja, a siófoki szabad strand. Itt egy 50 év körüli férfit találtak meg a vízimentők. A szemtanúk szerint a férfi vízibiciklizni indult a családjával, de a vízből már nem tudták kimenteni.
Bementek a fiúk fürödni, és akkor az apuka bérelt egy vízibiciklit, és utánok ment, és akkor hát ott gondolom ugrálhattak, vagy valami belecsúsztak a vízbe, és akkor már apuka ugye nem került elő.
A kiérkező mentőszolgálat 2 hajóval 40 perc keresés után találta meg a férfi holttestét a Balatonban. Az egyik mentős azt mondja, az ilyen tragédiák elkerülhetőek lennének.
Nagyon meleg van, felhevült testen nem érdemes vízbe ugrani. Úgy tűnik a siófoki esetnél az úr ezt tett egy vízibicikliről.
A Dunánál is történt egy tragédia. Szigetszentmiklósnál egy használaton kívüli múlónál egy 15 éves fiú megcsúszott a derékig érő vízben, és elsodorta az áramlat. A fiú nem tudott úszni.
Majdnem 39, egészen pontosan 38,8 fok volt ma délután az ország legmelegebb pontján, a Bács-Kiskun megyei Bugacon. A legfrissebb előrejelzések szerint a hőség még legalább egy hétig tart, napközben 38-39 fokkal. Az orvosok ismét arra figyelmeztetnek, hogy napi minimum 2-3 liter folyadékot, lehetőleg vizet mindenki igyon meg.
Ezek a biciklisek a nagy hőség ellenére sem maradtak otthon. Több mint 1000 indultak egy kerékpárversenyen. Köztük volt Borsa Miklós is, a Híradó műsorvezetője.
Meleg, nagyon meleg van. De az első másfél óra jó volt, utána már halál.
A gyerekeket a szüleik locsolták, hogy elviseljék a meleget. A helyszínen lévő ápolók azt mondták, az ilyen melegben és ekkora távnál a legfontosabb, hogy folyamatosan igyon az ember.
Megfelelő vízmennyiséggel, kondícióval, általában ezek a versenyzők erre már fölkészülnek. Ami a lényeg, víz, víz és víz.
A hőség miatt nem csak a sportolóknak kell sok folyadékot inni. Az országos mentőszolgálat is azt tanácsolja, hogy naponta mindenki legalább 2-3 liter vizet igyon meg. Ma Bugacon volt a legmelegebb. Hivatalosan 38,8 fokot mértek. A lovas bemutatón a csikósok és az állatok is rosszul bírták a meleget.
Bemutató után az első, hogy a lábaikat, meg a nyakukat, farukat lemossuk. Hátukat nem, mert úgy akkor megfáznának, de lábaikat, farukat lemossuk, hogy az visszaüti őket egy óra hosszán belül.
A tűzoltóknak is nehezebb dolguk volt. Csongrádon egyikük épp oltás közben lett rosszul. Az orvosok infúzióval próbáltak rajta segíteni.
Nem csoda, hiszen majdnem 40 fok van itt, még árnyékban is, nemhogy még egy égőház belsejében.
Ez már Budapest. A belváros szinte teljesen kiürült. A hőség elől, aki tehette, elmenekült, de az előrejelzések szerint még egy hét kánikula vár az országra.
A hétvégéig folytatódik a kánikula, sőt az ország nagy részén hőség, azaz 35 fok feletti csúcshőmérséket várható.
A meteorológus szerint holnap megdőlhet a melegrekord.
Mától, vagyis július 1-től több jogszabály is megváltozott. Mostantól lehet sokkal gyorsabban pénzt átutalni a bankoknál. A pénzintézetek garantálják, hogy már 4 órán belül megérkezik a banki átutalás a számlára. Változott a munkatörvénykönyve is. A jogszabály most már csak normákat rögzít, így sokkal több egyedi megállapodást köthet a munkáltató és a dolgozó. És új ellátási rendben működik az egészségügy is. Országos várólisták lesznek, amelyeket követni lehet az interneten. Az orvosok pedig csak a főnökük beleegyezésével fogadhatnak el hálapénzt, és csak az ellátás után. Az előre meghatározott hálapénz ugyanakkor mától bűncselekménynek számít. Mától drágább a telefonálás, percenként és küldött SMS-enként 2 forintot kell fizetni. A telefonadó a törvény szerint elvileg csak a mobil cégeket sújtja, de a társaságok egymás után jelentették be, hogy a plusz terhet csak úgy tudják kigazdálkodni, ha árat emelnek.
Percenként 2 forint az adó mától és az SMS-ek után is fizetni kell. A telefonadó elvileg a mobil cégeket sújtja. A mobil szolgáltatók közül van, amelyik azt ígéri, hogy részben hárítja az ügyfelekre az adót, és van, amelyik korábban úgy nyilatkozott, hogy teljes egészében.
Nyíltan és őszintén kell beszélni arról, hogy itt most Magyarországon egyszerre 2 külön adó terheli a távközlési szolgáltatásokat, és ez egy olyan tétel, amit mi nem tudunk benyelni.
Magánszemélyeknek idén havi maximum 400 forint lehet a telefonadó, ennél több nem. Cégeknek pedig 1400 forint lehet legfeljebb havonta. Az első 10 perc telefonálás adómentes, utána percenként 2 forint, és ugyanennyit kell fizetni minden elküldött SMS után.
Jogilag meg nem lehet bontani a szerződést.
Egy internetes újság annak is utána járt, a telefonadó miatt az ügyfelek nem bonthatják fel a szerződést a szolgáltatóval, és a társaságok a számlán sem fogják feltüntetni az adót, mert azt hivatalosan nem az ügyfél, hanem a szolgáltató fizeti az államnak, ezért egyszerűen csak árat emelnek.
Mindenképpen azt fogják tapasztalni, hogy amikor megjön az első számla, az adóbevezetését követően az első számla, akkor ott valószínűleg magasabb összeg fog szerepelni a havi díj mellett, illetve a feltöltött kártyások, hát hogyha eddig nem tapasztalták, akkor most azt fogják látni, hogy valamennyivel gyorsabban tűnik el az egyenlegük ugyanannyi használat mellett, mint ahogy eddig történt.
A telefonadóból idén 20-22 milliárdos bevételt vár a kormány, jövőre kétszer ennyit.
Fordítva kell fizetni a forgalmi adót mától a gabona kereskedelemben. A gazda nettó áron kell, hogy eladja a terményt, és az áfát a kereskedőnek kell megfizetnie. Ezzel a mezőgazdasági áfacsalásokat akarják visszaszorítani. Ettől a fizetési rendszertől azt várják, hogy versenyhelyzetbe kerülnek a tisztességes kereskedők, és átláthatóbb lesz a gabona kereskedelem. A fordított adózás 2 éves átmeneti időszakra lép hatályba.
Aratnak Baranyában. A gazda eddig a gabonát bruttó áron, vagyis áfával adta el legtöbbször kereskedőknek. Eddig legalábbis így működött. Mostantól viszont a gazdáknak nettó áron kell eladniuk a gabonát, és a vevő, vagyis a kereskedő fizeti meg az adót. Ezt jelenti a fordított áfa. Korábban ugyanis sok volt a csalás. Papíron külföldre adták el a gabonát áfa nélkül, de az áru mégis itthon maradt, az áfát pedig zsebre tették.
Valószínűleg azért, anélkül, hogy az áru elhagyta volna az országot, visszafordította a terményeket, és áfától megtisztítottan adta tovább a feldolgozóiparnak. Tehát mindenki nyert rajta, csak az állam bukott ezen a rendszeren, nem is keveset.
Volt olyan, aki elutasztatta a terményt, aztán visszahozta.
Az adóhatóság rengeteg visszaélést leplezett le a gabona kereskedelemben, ezért vezetik be a fordított áfát.
Be kell jelentenie pontosan minden egyes terményt, ami a fordított adózás hatája alá esik, az, hogy hány kiló volt, a vámtarifa számot, mindent. Úgyhogy a szálak itt összefutnak, és már szinte semmi esély nincsen a csalásra.
A fordított áfától azt várják, hogy évente 10-15 milliárd forinttal több pénz kerül az államkasszába. A módszerrel ráadásul a szabályos kereskedőket is védik, mert így a csalók nem tudnak jogtalan előnyre szert tenni azzal, hogy feketén a piaci ár alatt árulják a terményt.
A rokkantak, a fogyatékkal élők, az idősek és az elesettek jogaiért tüntettek civil szervezetek a Hősök terén. A demonstráció résztvevői köszönöm szerint szépen. A kormány csalónak állította be a rokkant nyugdíjasokat, miközben a számukat illetően is félrevezette a társadalmat. Soltész Miklós a Lényeg című műsorban azt mondta, a kormány nem csökkenti a rokkant ellátást, és azért vizsgálja felül a rokkant nyugdíjasok egészségi állapotát, hogy a jövőben csak azok kapják a támogatást, akik erre valóban rászorulnak. Sokan utaztak a BKV új budapesti hajójáratain. Ma indultak el a menetrend szerinti hajók. Hétvégén valószínűleg inkább kirándulók használják majd, hétköznap viszont a budapesti közlekedési központ reményei szerint az eddig a csúcsforgalomban araszoló autósok egy része is inkább a hajót választja majd, ha a belvárosban van dolga.
Vasárnap reggel elstartolt a BKV első menetrend szerinti hajójárata. A hajók minden nap a Kopaszigáttól Óbudáig közlekednek, többször érintve a pesti oldalt is.
Lényegében 3 perc telt el, és itt vagyunk a Batthyány térről a március 15-e téren.
Így akinek a belvárosban akadt dolga, mindössze néhány perc alatt megteheti az utat. Ez sokkal gyorsabb, mint a busz, a villamos, vagy akár az autó.
Vannak olyan relációk, ahol akár eddig is lehetett volna tömegközlekedni, ha épp jön a hajó, akkor gyorsabb egy picit, ha várni kell rá, akkor lehet egy picit lassabb, de összességében viszont egy hatalmas plusz élmény biztosít.
Már az első napon nagy volt az érdeklődés, kicsik és nagyok is a hajózást választották a nagy melegben.
Hajrá, nagyon jó ötlet, nagyon élvezzük.
Van benne fantázia, és hiányzott a városból.
Van olyan, aki dolgozni is szívesen járna hajóval.
Igen, feldobja az ember napját szerintem hajóban munkában, mert mi jól indulnak.
A budapesti hajójáratok csúcsidőben fél óránként, míg napközben és hétvégén óránként közlekednek a Dunán. Minden hajón van büfé, WC, sőt még wifi is. Egy jegy 400 forintba kerül, de a BKV bérletet is elfogadják munkanapokon. A 6 éven aluliak és a 65 éven felüliek pedig ingyen utazhatnak. A mozgás korlátozottakra és a babakocsisokra is gondoltak. A kikötők akadálymentesek. A megállókban pedig kerékpártárolók és néhány helyen P+R parkoló is épült.
Két ember meghalt, 5 megsebesültek, amikor egy férfi lövöldözni kezdett hajnalban egy mulatónál a franciaországi Lille-ben. Az ámokfutót, aki állítólag azért vette elő fegyverét, mert nem akarták beengedni, egyelőre még nem sikerült elfogni. Úgy tudni, már körözte a rendőrség.
Hajnal óta helyszíneltek a rendőrök a Lille központjában lévő klub környékén. A férfi nem sokkal éjfél előtt érkezett a diszkóhoz, ahonnan a kidobók elküldték. Állítólag odaszólt a fiúknak, hogy ti nem tudjátok, ki vagyok én, de visszajövök, ebben biztosak lehettek, mondta az egyik alkalmazott, aki nem engedte filmezni az arcát. Hajnali 3-kor a férfi valóban újból megjelent a bejáratnál, méghozzá egy kalasnyikovval. Lőni kezdett, először az épületre, majd be a nyitott ajtón. Az egyik vendég és a ruhatáros azonnal meghalt. Az ámokfutó, akit egyébként már körözött a rendőrség, azonnal elmenekült a helyszínről. Mi a bárban ültünk, hallottunk valamit, de fel sem fogtuk, mi történik. Aztán az őröket láttuk rohangálni, akkor már sejtettük, hogy baj történt, mesélte egy vendég.
Franciaországban idén már nem ez az első lövöldözés, amelynek áldozatai is voltak. Márciusban egy algériai származású férfi előbb három francia katonát, majd egy zsidó iskola tanárát és három kisdiákját lőtte le. A gyilkossal, aki az Al-Qaida tagjának vallotta magát, egy toulouse-i lakásban végeztek a kommandósok több mint egy napon át tartó tűzharc után.
Közgazdászok szerint a ma véget érő labdarúgó Európa-bajnokság nagy fellendülést hozhat a rendező országoknak. Noha a vártnál jóval kevesebb turista utazott el Ukrajnába és Lengyelországba. A rendező országok stadionokat, repülőtereket, utakat építettek. Ezek a beruházások pedig jó hatással vannak a gazdaság fejlődésére.
Így tomboltak az ukrán szurkolók, miután Shevchenko megszerezte a második gólját, és ezzel a házigazdák legyőzték a svédeket. A meccset a kijevi olimpiai stadionban rendezték, itt lesz a mai döntő is, várhatóan telt ház előtt. A lengyelek és az ukránok is legalább 1 millió külföldi turistára számítottak, de ennél jóval kevesebben utaztak a két országba. Sokan a nagy távolságokra, a rossz közlekedésre és a drága szállásokra panaszkodtak. Sportközgazdászok szerint, ha most 3 hét alatt nem is, de hosszú távon megtérülhet az EB 9000 milliárd forintos rendezési költsége. A beruházások ugyanis gazdasági fellendülést hozhatnak a házigazdáknak.
Az esemény pedig mintegy egyharmadban az Európai Uniós forrásokból finanszírozott, és ez nagyon kedvező számukra. Én azt gondolom, azok a típusú várakozások, amik ők mondanak, hogy jó lesz, az valósak.
Michel Platini, az Európai Labdarúgó Szövetség elnöke szerint anyagilag könnyebb lenne a rendezés, ha az EB-t inkább több országban, 12-13 városban tartanák. A Híradónak nyilatkozó sportújságíró szerint azonban így éppen a kedvező gazdasági hatás maradhat el.
Valóban a futball húz magával egy csomó dolgot, autópályák épülnek, szállodák épülnek, repülőterek épülnek és újulnak meg. Ezt elvenni az Európa bajnokságtól szerintem ostobaság volna.
Ha mégis valóra válnak Michel Platini tervei, akkor 2020-ban akár Budapest is bekerülhet a rendezővárosok közé. A tervek szerint 2016-ra felépülő új stadion ugyanis alkalmas lesz EB meccsek rendezésére.
Kijevben van a mai mérkőzés kommentátora, Gundel Takács Gábor. Szervusz Gábor, milyen a hangulat a stadionban?
Szervusz, jó estét kívánok mindenkinek Kijevből, az olimpiai stadionból. A hangulata az egyre fokozódik, lassan megtelnek a széksorok. A stadion körül igazi mediterrán fiesta van, hiszen a spanyol és az olasz szurkolók együtt érkeznek a mérkőzésre a legnagyobb békességben. Éppen miatt az oroszok meg a lengyelek abba hagyták a focizást, azóta teljesen minden rendben van ezen az Európa bajnokságon. Ha csak az nem, hogy nem biztos, hogy teltház lesz a stadionban, mert viszonylag kevés francia és olasz szurkoló jött el, és még tegnap is lehetett legális a jegyeket kapni, hát feketén persze mindig mindent lehet erre felé. Szóval a kérdés, hogy teljesen teltház lesz a stadionban, de az egészen biztos, hogy fantasztikus lesz a hangulat. Az év egyik legkiemelkedőbb sporteseménye kezdődik nem sokára.
Gundel Takács Gábor, köszönjük szépen. Az országban sok helyen, külső helyszíneken, kivetítőkön nézik, követik a mai döntőt. Budapesten a Szabadság téren ott van tudósítónk Fehér Bernadett. Szervusz Berni, sokan kíváncsiak így a meccsre, gyülekeznek már a nézők?
Szervusz Anna, jó estét kívánok! Hát itt a budapesti Szabadság téren rekkenő hőség ide vagy oda már rengetegen vannak, egy tűt sem lehet leejteni, ami érthető is, hiszen történelmi lehet több szempontból is a mai mérkőzés. Egyrészt a spanyolok megvédhetik Európa-bajnoki címüket, sőt triplázhatnak is, hiszen 2010-ben már ők voltak a világbajnokok. Ne felejtsük el azonban, hogy az olaszok személyben méltó ellenfélre találtak, hiszen a csoportmérkőzések alatt az olaszok már rúgtak gólt a spanyoloknak. Szintén történelmivé teheti a ma esti mérkőzés, hogy csapatkapitányként a két kapus, Casillas és Buffon vezeti a pályára az övét. És hogy ki viszi el ma este az Európa-bajnoki kupát, hát ez nem sokára kiderül.
Fehér Bernadett, köszönjük szépen! A 2012-es labdarúgó Európa-bajnokság sok szempontból is különlegesnek számít. Ez például az első kontinens viadal, amit Kelet-Európában rendeztek, de több rekord is született. A hollandoknál lépett például pályára minden idők legfiatalabb játékosa. Az ír csapat pedig minden idők legrosszabb gólarányával távozott az EB-ről. Az UEFA honlapján, a látogatók szavazatai alapján Cristiano Ronaldo az EB eddigi legjobbja, megelőzve a spanyol David Silvát és az orosz Alan Zagojevet. Érdekesség, hogy az első 20-ban mindössze egy német játékos szerepel.
23 napja kezdődött az Európa-bajnokság. A látványos megnyitón György Ádám zongorista is fellépett. Két lengyel stadionba pedig felső pakonyból szállították a gyepet. Kassai Viktor két mérkőzést vezethetett. A spanyol-olaszon nem hibázott, az ukrán-angol meccsen viszont igen. Az angol védő ugyanis a gólvonalon túlról vágta ki a labdát, a magyar játékvezető csapat azonban ezt nem vette észre. Kassai Viktor azt mondta, a tévedés ellenére folytatja pályafutását. Sokak meglepetésére korábban esélyesnek hitt csapatok estek ki már a csoportkörben. A VB ezüstérmes hollandok például egy pontot sem szereztek. A jól kezdő oroszokat pedig a görögök búcsúztatták. A gazdasági nehézségekkel küzdő déli országok egyébként is jól szerepeltek. A legjobb négybe a spanyolok, a portugálok és az olaszok is bejutottak. Ráadásul az olasz válogatott felkészülését a terebi esedő bundabotrány is zavarta. Szerencsére nem a nézőtéri és utcai botrányoktól lesz emlékezetes ez az Európa-bajnokság. Az ősi ellenségnek számító orosz és lengyel szurkolók azért többször egymásnak estek. Az EB első hetén Varsóban több száz tüntetőt állítottak elő a rendőrök, köztük egy magyart is. Megbüntettek egy focistát is. A dán Niklas Bentner ugyanis leleményesen, alsó nadrágjával próbálta reklámozni barátja fogadóirodáját a dán-portugál meccsen. A gatyavillantásért átszámítva 30 millió forintos büntetéssel és egy meccses eltiltással sújtotta az UEFA. Az Európai Szövetség ezúttal is reklámfilmmel kampányolt a rasszizmus ellen. Az olasz válogatott csatárát Mario Balotellit azonban így is kifütyülték, és többen huhogtak, amikor labdához ért. A meccsek előtt a csapatkapitányok ezért egy üzenet felolvasásával hívták fel a szurkolók figyelmét arra, hogy tiszteletben kell tartani a játékosok származását és vallását.
250 milliárd nézője lehet világszerte az esti EB döntőnek. Az elmúlt 3 hét tapasztalatai alapján az M1-en is várhatóan 1,5 milliónál is többen nézik majd a meccset. Ráadásul itthon már 3 dimenzióban is látni lehet a finálét a 3D csatornán, és a különleges sportközvetítések a londoni olimpia idején is folytatódnak.
Csak túloldalon várják már! Kapufa! Kerzsákov volt és gól!
Deák Horváth Péter 7 meccset közvetített az EB-n. Szerinte a látvány mellett a kommentátor felkészültsége is fontos.
Nekem tudnom kell, hogy mi történik éppen azon a helyszínen. Tudnom kell, hogy ki jelenik meg a képen, adott esetben egy stadionban, egy uszodában. Ismernem kell őket, erre kell felkészülnöm.
A mai döntőt a kommentátor mellett a tévénézők is láthatják 3 dimenzióban. Akiknek van ilyen készülékük, azok az M3D csatornán úgy érezhetik, ők is a stadionban vannak.
Jelenleg Budapesten és környékén fogható az UHF 43-as csatornán a digitális földfelszíni sugárzás részeként, tető vagy szoboantennával, a vételhez mindenképpen 3D képes televíziókészülék szükséges. A holnapi naptól országos terjesztésűvé válik, és az arra szerződött kábeltelevízióknál és műholdas szolgáltatóknál is elérhető lesz.
Így néz ki a háromdimenziós adás a hagyományos készüléken, a 3D-s tévéken pedig homályos szemüveg nélkül. Az ilyen műsorok nézéséhez mindenképpen szükség van 3D-s szemüvegre. A sportbarátok a hamarosan kezdődő olimpia idején követhetik 3D-ben a kiemelt sporteseményeket.
A híradó után sporthírek következnek, utána időjárás jelentés, aztán pedig egy sportközvetítés kezdődik, amelynek keretében 20 óra 45 perckor veszi kezdetét az Európa-bajnoki döntő. Jó szórakozást kívánok, viszontlátásra!
Mariónak sikerült a varázslat az elődöntőben. Balotelli 2 gólt szerzett a németek ellen. A másodikat Neuer is csak az ismétlésben látta. A portugálok elleni büntetőpárbajban győztek spanyolok ezen az EB-n egyszer már megizzadtak az Azzurrik ellen. Spanyolország, Olaszország, döntő. Vasárnap az M1-en. Az M3D-n megnézhetik a döntőt 3D-ben. Ha nem ér haza vagy úton van, a mérkőzést az ingyenesen letölthető Foci EB TV-n is megnézheti Androidon és iOS-en.
A 2012-es UEFA labdarúgó Európa-bajnokság támogatói a Coca-Cola és a McDonald's, a hivatalos játékos kísérők büszke támogatója.
Ha nyaralás, akkor irány Hajdúszoboszló. Világhírű gyógyvíz, mediterrán tengerpart. színes programok. Az Aquapark izgalmas kalancsúzdái és az Aqua Palace vízipalota kihagyhatatlan élményeket nyújt az egész családnak, Európa legnagyobb fürdőparadicsomában. Téged is vár a Hungaros Páhajdúszoboszló.